Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor a mai témánkra térünk. Következik az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezete. Ugye talán még emlékszünk két héttel ezelőtt, hogy hol is ejtettük le a fonalat. Ugye a 16. fejezet volt a témánk, amit ugye az vezetett be, hogy amikor Pál apostol még a Kis-Ázsia területén, ugye a mai Törökország területén, ami akkor ugye különböző népek lakta a partvidéken, görögök lakta vidék volt, azon gondolkozott, hogy merre menjen tovább hirdetni az evangéliumot, és amire ő gondolt, mindenfelől akadályokba ütközött, akkor és gondolkozott nyilván azon, hogy vajon miért nem mehet erre se, arra se, amarra sem, akkor éjszaka egy macedón férfi jelent meg neki, így olvassuk látásban, és ezt mondta, jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. És Pál apostol ezt rögtön úgy értelmezte, hogy ez egy Istentől adott útbaigazítás, hogy át kell lépnie Európába, hiszen ez már azt jelentette, hogy Európába fog átlépni az evangéliummal, mert az itt lakó embereknek nagy szükségük van arra a világosságra és arra a reménységre, amit a Krisztus evangéliuma közvetít. Aztán láttuk, hogy az első város, amit Európába lépve elértek munkatársával, Sílással együtt, az Filippi volt, és itt nagyon különleges élményeik voltak. Láttuk, hogy akár el is bizonytalanodhattak volna, hogy jól értelmezték-e a segítségül hívást, hiszen alaposan megverve őket börtönbe vetették, kalodába zárták, de mindenért kárpótolta őket, először ugye ennek a bizonyos Lídiának és a családjának a megtérése, majd pedig, hogy Isten természet feletti csodával szabadította ki őket börtönükből, és a börtönőr és családja is elfogadta az evangéliumot, és a város elöljárói pedig, ugye megtudva, hogy római polgárok, és még meg is ijedtek, hogy a nép felzúdulás hatására ki se kérdezték őket, és csak úgy ilyen fenyítékben részesítették, ami teljesen törvénytelen volt, akár fel is jelenthették volna őket, akkor bocsánatkéréssel engedték el őket a városból. És innét ők tovább mentek. De azért, ha belegondolunk, hogy ugye úgy olvastuk a Bibliában, sok ütést mértek rájuk, és hogy a börtönőr is a sebeiket mosogatta, akkor azért nem kis dolog volt, hogy útra kerekedtek, hogy Macedónia fővárosába, akkori fővárosába, Tesszalonikába menjenek. Ez egy 150 kilométernyi gyalogút volt. Tehát ugye akkor nem olyan kényelmesen közlekedtek az emberek. Azért képzeljük el, hogy ezután az élmény után azért megviselve 150 kilométer gyaloglás, nem akármi, és tényleg csak azt mondhatjuk, hogy ők egyáltalán nem bátortalottak el, és nem inogtak meg abban, hogy az az útbaigazítás, hogy itt van szükség a segítségre, ez ők nekik erőt adott, és tovább mentek. Ez azt mutatja, hogy tényleg szent meggyőződésük volt. Egyébként kivállalná ezt fizetés nélkül, biztonság nélkül, minden nemű garancia nélkül. Ugye itt jegyzem meg, hogy hát nem úgy volt, mint a mai keresztény papok, hogy fizetést kapnak, és anyagi biztonságuk van. Ugye Pál apostol írja, hogy nagyon sok helyen, többek között itt Tesszalonikában is tulajdon kezükkel dolgoztak. Ugye a zsidóknál az gyakorlat volt, hogy mindenki valami fizikai mesterséget tanuljon meg. És bár Pál tudós ember volt, ugye Tarzusban is, ahol született, Kis-Ázsiában is, Jeruzsálemben is nagyon komoly mesterektől tanult, és a kora legmagasabb műveltségével rendelkezett, de őt is kitanították a zsidó szülei egy mesterségre, mégpedig sátorkészítő mesterségre. Ugye ez egy komoly fizikai munka volt, és itt nem arról volt szó, hogy valaki őket fizeti ezért, vagy ellátja, hanem arról, hogy még a misszió útjaiknak a költségét is maguknak kellett előteremteniük. És ilyen vállalkozás, hogy ennyi veszedelem között, ennyi fáradtsággal, ennyi bizonytalansággal róják ezeket az utakat, ez csak az magyarázza, hogy nagyon mély meggyőződésük volt. Ha Pál apostolnak a megtérési tapasztalatára gondolunk a damaszkuszi úton, hogy Krisztus őt méltatta arra, hogy személyesen megszólítsa, és üldözőből tanítványát tegye, akkor jobban megértjük ezt a hallatlan elszántságot és kitartást, amit Pál apostol útjai mutatnak. Minden esetre később írt Pál apostol Tesszalonikába egy levelet, amiben emlékeztette őket az első ottlétére, és idézem a Tesszalonikai első levél második fejezetéből, hogyan írt nekik Pál apostol. Mert magatok tudjátok, atyámfiai, hogy a mi ti hozzátok való menetelünk nem volt hiába való. Sőt, inkább, noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük az Isten evangéliumát sok tusakodással, vagy sok küzdelemmel. Mert a mi buzdításunk nem hitetésből van, sem nem tisztátalanságból, sem nem álnokságból, hanem amiképpen az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk, nem úgy, hogy embereknek tetszünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Ilyen szépen írt nekik az apostol a önmaga és munkatársai tiszta, önzetlen indítékairól, amiért ezt a küzdelmes evangélium hirdetést, ezeket az utakat ők vállalták. De ugye itt is megemlékezik, hogy előzőleg Filippiben milyen tapasztalataik voltak, és érdemes kiemelni ezt a kis részletet, volt bátorságunk a mi Istenünkben. Nem arról van szó, hogy ők születésüktől fogva különösen bátor emberek lettek volna. Ez egy másfajta bátorság, mikor az embernek van bátorsága az Istenben bízva. Lehet, hogy egyébként érzékeny, visszahúzódó, félénk természetű, de aki az Istenben bízik, az ismeri, hogy ez egy különleges dolog. Volt bátorságunk az Úrban, a mi Istenünkben. És én szívemből kívánom a kedves jelenlévőknek, hogy amikor az életben nehéz helyzetbe kerülünk, és valamit mégis meg kellene tenni, akkor mi is megismerjük, hogy milyen ez, hogy volt bátorságom az Istenben bízva. Egyébként nem lenne, nem vagyok az a típus, de volt bátorságom Istenben bízva. És azután olvassuk tovább. Tehát amikor megérkeztek Tesszalonikába, ugye Pál nyilván fontosnak tartotta, hogy ennek a tartománynak a fővárosát elérje az evangélium hirdetéssel. Pál, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból. Ez a vetekedet inkább helyesebb lenne így fordítani a görög szöveget, érvelt velük az írásokból. Megmagyarázva és kimutatva, hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, hogy ez a Jézus a Krisztus. Ugye a görög Krisztus az ugyanaz, mint a héber messiás, tehát így lehetne magyarra fordítani, hogy ez a Jézus a messiás, akit én hirdetek néktek. Ugye maga Jézus adott példát erre feltámadása után, hogy végig magyarázta, hogy az ószövetségi iratgyűjteményben, Mózesnél, a profétáknál és a zsoltárokban mi minden volt előre megírva a messiásról. És az apostol is ezt az érvelést követte a tesszalonikai zsinagógában, mint másút is, hogy először csokorba szedte nekik, hogy mi minden van megírva az ószövetségi írásokban az eljövendő messiásról, így kellett szenvedni, így kellett feltámadnia, így kellett megöletnie, feltámadnia, és utána rátért a történeti valóságra, hogy a názáreti Jézus ezeket pontosan beteljesítette, tehát kétség nélkül ő a messiás. És így olvassuk, és némelyek azok közül hittek és csatlakoztak Pálhoz és Síláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül is nem kevesen. Tehát a zsidók zsinagógájából nem sokan, csak némelyek. Ők már nyilván be voltak oltva az előítéletekkel, ugye jó pár évvel Jézus földi élete után vagyunk, és ugye nagyon erős volt a hírszolgálat, a jeruzsálemi központ és a birodalomban szétszórt zsinagógák között, és nyilván a jeruzsálemi zsidó vallási vezetőknek az ellenségeskedése, az előítélete, a kárhoztatása Jézussal szemben az mindezekben a zsinagógákba eljutott, és ezek közül csak kevesen voltak, akik Pál igehirdetésére elfogadták, hogy valóban Jézus volt a messiás. Viszont azt mondja, hogy az istenfélő görögök nagy sokasága. Ugye ezt a kifejezést már ismerjük, hogy istenfélő, így hívták azokat a nem zsidókat, ugye ezen a vidéken ezek görögök voltak, akik rendszeresen látogatták a zsinagóga istentiszteleteket, elfogadták a zsidók magasabb rendű egyisten hitét, az egyetlen teremtőbe vetett hitet, az Isten törvényéről, az isteni megváltás ígéreteiről szóló ószövetségi kijelentéseket. És ezeknek viszont nagy sokasága fogadta el az apostol bizonyságtételét. És azt olvassuk, az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Majd ez a kifejezés még ismétlődik, és majd mikor újra ismétlődik, akkor térnék rá, hogy mi az érdekessége ennek. És itt aztán mindjárt azzal folytatja az 5. vers az apostolok cselekedeteiben, hogy aztán megint itt is fölzúdítják a sokaságot ellenük, és ez vett véget a Tesszalonikában való működésüknek. De ha csak itt az apostolok cselekedeteiben olvassuk el, akkor úgy tűnik, hogy összesen, mivel 3 szombaton érvelt velük, hogy talán csak 3 hetet töltött volna Tesszalonikában, de hogy összerakjuk az apostoli levelekből is az apostol életrajzát, kiderül, hogy több hónapot időztek itt Tesszalonikában. És megint idézek a Tesszalonikai 1. levél 2. fejezetéből, ahol Pál apostol leírja, hogy milyen módon fáradoztak ők itt ezekért a megtérő emberekért, akik hallgattak az evangéliumra. Így olvasom a Tesszalonikai 1. levél 2. fejezetében a 8-tól a 11. verset. Így felbuzdulva irántatok, készek voltunk közölni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek nékünk. Emlékezhettek ugyanis atyámfiaimi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük néktek az Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljünk közületek. Ti vagytok bizonyságok és az Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az atya a gyermekeit úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként minnyájatokat. Nem szép ez a leírás? Ők nem csak, hogy így mondjam, olyan okos érveléssel hirdették az evangéliumot, hanem azt mondja, még a magunk lelkét is készek voltunk közölni veletek, mert szeretteinké lettetek nékünk. Tehát azt fejezi ki, hogy ők nagyon együtt éreztek az emberekkel is, égett bennük a vágy, hogy az emberek megértsék, elfogadják az evangéliumot, és ez a jelen életükben is az örök javukra, áldásukra legyen. És azt mondja, hogy ti vagytok a bizonyságok, és az Isten milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. De jó lenne, ha minden prédikátor, minden pap, minden lelkész, minden ige hirdetőről ezt el lehetne mondani, hogy hát az emberek szem előtt van, hogy mi szentül, igazán, fedhetetlenül élnek. Ugye ez ad az evangéliumnak igazán hatalmat. És milyen szépen írja azt is, mint az atya az ő gyermeked, úgy intettünk, buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. Tehát nem egy tömeget tanítottak, hanem mindenkire egyenként figyeltek oda. Ugye hiszen nem úgy volt, hogy az apostolok elmennek, aztán majd itt valaki tovább folytatja biztosan a munkát, hanem úgy kellett megalapozniuk egy-egy így létrejött keresztény gyülekezetet, hogy azok biztosak legyenek az alapvető krisztusi tanításokat, ismerjék, értsék, egy közösséget tudjanak formálni, az erkölcsi elveket komolyan vegyék, és szóval egy szép, tiszta, összetartó, szerető közösség maradjon itt, akik tudják egymást támogatni, és tudják az evangéliumot másoknak is továbbadni. Aztán így olvasom az 5. verstől. De a zsidók, akik nem hisznek, már tudnélik a zsinagógából, a némelyeket kivéve a többiek, irigységtől felindítatván, mi volt ez az irigység? Hát ők nem tudtak zsidóvá tenni sokakat a városban, csak ilyen istenfélőknek, a szimpatizánsoknak a csoportja járt az Isten tiszteletre, és azt látták, hogy most ezek, akik odat jártak, azok most elfogadvának Krisztust, messiásnak, most keresztényekké lesznek, és rajtuk kívül még mások is. Azt olvassuk, hogy beteltek irigységgel, hogy az apostolok munkája milyen eredményes, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván felháborították a várost, és Jáson házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Ugye egy Jáson nevezetű, feltehetően zsidó valaki, férfi volt az, aki őket a házába fogadta. És ugye ismerjük, mindig vannak ilyenek, akik, hogy így mondjam, az űrzavarban élik ki maguk, azokkal könnyű csődületet támasztani, és hát jellemző, hogy ilyeneket vettek igénybe, vagy béreltek föl akár, hogy fölzendítsék a várost. De vigyáztak, ugye a Jáson házából valószínűleg eltanácsolták őket, mert így olvassuk, mikor pedig őket nem találták, Jásont és némely atyafiakat, vagyis már keresztény tanítványokat vonszoltak a város elöljárói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók itt is megjelentek, akiket Jáson házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak, mint Jézust. Tartanak királynak Jézust. Ugye a római császároknak nem csak császár címük volt, királyi címük is volt, és ugye ezt úgy lehetett beállítani, hogy ez császár megtagadása, ha másnak adnak királyi címet a római birodalom területén, és minden ilyen eszközt bevetettek, hogy zendülést támasszanak. A 8.-9. vers, fel is indították a sokaságot és a város elöljáróit, akik hallották ezeket. De amikor kezességet nyertek, Jáson is a többiek részéről elbocsátották őket. Tehát ugye ezek nyilván mondták, hogy itt nincs szó ezekről, ezek a vádak alaptalanok, és ők békeszerető emberek, és Pál és Sílás is az, és hát nyilván megígérték, hogy el fognak távozni a városból, akkor ezzel lecsendesedett az endülés. De a helyzet veszélyes volt, és így olvassuk a 10. versben, az atyafiak, ugye a régies kifejezés, a testvérek pedig, tehát ezek a új keresztény tanítványok, azon az éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Bériába. Tehát a várost tanácsosabb volt elhagyni. De tegyük hozzá, hogy a tesszalonikai gyülekezetből egy nagyon hűséges, erős gyülekezet lesz. Tehát az apostolok noha néhány hónapot töltöttek itt, nagyon megalapozódott itt egy keresztény gyülekezet. Aztán így olvassuk a 11-től, hogy még a 10. vége. Akik mikor oda mentek, mármint Béreába, elmentek a zsidók zsinagógájába. Ugye látjuk, mindenütt van a zsidók zsinagógája. Nagyon szétszóródtak a babiloni fogság után a perzsa birodalomban, a hellén birodalomban, majd a római birodalomban, és mindenütt megvoltak az Isten tiszteleti helyeik, és ezzel egy nagyon komoly előkészítő missziót végeztek akaratlanul is, mert sajnos nem volt bennük az a missziós készség, ami szükséges lett volna, amire megbízatást kaptak, de mégis akaratlanul is előkészítették azt, hogy az emberek majd a Krisztusról szóló evangéliumot jobban megismerjék és elfogadják. És van itt egy nagyon szép megjegyzés ezekről a béreai zsidókról, a zsinagógához tartozókról, mert azt mondja a 11. vers, ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, mármint az ottani zsinagógához tartozóknál, úgymint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Ez azért nagyon szép ez a leírás, tehát azt mondja, ők nem voltak az előítéletek fogjai. Nem úgy van, hogy amit Jeruzsálemből kaptak, hogy Jézus egy csaló és stb., akkor ez őket leblokkolta, hanem azt mondja, meghallgatták az apostolokat, és nem is csak úgy van, hogy a hétvégén majd a zsinagóga istentiszteleten beszélgetnek erről, hanem azt mondja, ez ők olyan nagy téma volt, hát gondoljunk bele, tényleg az volt, eljött a Messiás, akire az egész Ószövetség mutatott, és beteljesítette mind a rá vonatkozó jövendőléseket, hát ez óriási tét volt. És azt olvassuk, ezek azonnal naponként kutották az írásokat. Tényleg így vannak-e? Tényleg úgy van-e, hogy így áll össze az összkép a Messiásról az Ószövetség jövendőlések alapján? És tényleg igaz-e, hogy Jézus ezeket beteljesítette? És így le kell vonni a következtetést, hogy valóban eljött a Messiás. Ő volt a Messiás. És akkor ebből valamit vonatkoztassunk magunkra is, hogy ugye nagyon sok ember úgy van, hogy úgy hallani, úgy hallja, van, aki meg se hallgatja valamilyen előítélet alapján, azt mondja, ez a Biblia is csak egy hagyomány, de az az igazi, mikor valaki saját maga utána akar nézni a dolgoknak a Szentírásban. Ma nem úgy vagyunk, mint abban az időben, hogy a zsinagógáknak voltak bizonyos tekercseik, ugye pergamentekercsek, nagy érték volt az ilyen. Ma úgy vagyunk vele, hogy a teljes Biblia, az Új Szövetség a kezünkbe lehet, és annyit forgatjuk és olvassuk, amennyit akarjuk. És az írás ezt a példát azért állítja elénk, hogy soha ne legyen olyan, hogy egy ember nekünk akármilyen szimpatikus, vagy akármilyen szépen beszél, amit mond, úgy van, hanem saját magunk akarjunk meggyőződni az írások alapján, hogy úgy vannak ezek a dolgok, ellenőrizzük, magunk utassunk. És szeretném mindenkinek bátorításul mondani, hogy azok a legnagyobb élmények, mikor az ember maga saját maga fedez fel dolgokat a Bibliában. Azt úgy meg fogja jegyezni, és úgy meg fogja érteni, hogy az biztos egész életére beépül. Tehát én mindenkinek bátran ajánlom, hogy én nagyon örülök, hogy hűségesen mindenki jön ebbe a Biblia körbe, de ugye mindenkinek van Bibliája tudtommal, és vegyük elő hétköznap is otthon. Vegyük elő, és olvassunk bele, akár úgy, hogy csak megnézzük a tartalomjegyzéket, és hát melyik könyv érdekel engem, vagy melyikről nem tudok semmit, és kezdjük úgy figyelmesen olvasni, ugye ezt máskor is tanácsoltam, hogy ne sokat egyszerre, egy, maximum két fejezetet, de azt vagy kétszer, háromszor, és akkor próbáljuk mindig ugyanazt az iratot, amit elkezdtünk, ugyanazt a bibliai könyvet végigolvasni. Folytatni, oda tenni a ceruzát, könyvjelzőt, aztán újra folytatni. Én mindenkinek javaslom, jó, ha van az embernek egy ilyen tanulmányozó bibliája, ugye nem mindenki egyforma, de én például jobban fel tudom dolgozni, ha aláhúzogatom, oda teszek egy kérdőjelet, valamit, ugye, hogy teljesen átgondoljuk azt, amit olvasunk. És van egy ilyen nagyon szép ige Péter levelében, Péter második level első fejezetében azt írja, igen biztos a prófétai beszéd, amire jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, vagyis lámpásra, amíg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Ez a legszebb hasonlat. Tehát én mindenkinek azt ajánlom, próbálja ki, a személyes bibliaolvasásba eljut-e odáig, hogy egyszer csak úgy érzi, mintha nappal virradna, hajnal csillag kelne fel szívében. Elönti egy olyan belső öröm, egy olyan belső megvilágosodás. Ezek nagyon nagy élmények és nagyon nagy tapasztalatok. Vagy azok az Emmauszi tanítványok azt mondták, mikor Jézus nekik magyarázta az írásokat, hogy nem gerjedezett a szívünk, mikor nekünk az írásokat magyarázta. Na ez is egy olyan kifejezés, ha elérjük azt, hogy olvassuk a Bibliát, és gerjedezni kezd a szívünk, és azt mondjuk, hát ez csodálatos, ez így van, ez rám is vonatkozik, akkor termékeny volt a Biblia olvasásunk. Tehát ne csak azért olvassunk Bibliát, hogy tanuljunk, hanem azért, hogy utána járjunk, személyes meggyőződést szerezzünk, és vágyakozzunk ilyen élményre, hogy gerjedezik a szívünk, mikor olvassuk, vagy nappal virrag és hajnal csillag kell fel bennünk. Én nekem otthon van egy kis füzetem, egy ideig nem vezettem, mert a sok tennivaló elborított, de most megint életbe lépett, és abba úgy dátum szerint beírom, és hétvégén mindig gondolkozom, hogy ezen a héten mit értettem meg újonnan a Bibliából. Még ha az csak egy pici részlet is, de hogy az ember fejlődjön abban, hogy többet értek meg, és nagyobbat látok meg, és akkor mindig beírom dátummal, most ez volt a nagy felfedezés. Ennek örültem, hogy ezt megértettem. Más is tarthat ilyen kis füzetet, mert ez egy olyan ösztönző az embernek, hogy haladjak előre a Biblia megértésében. Akkor olvassuk tovább. Mi lett az eredménye? Ezek ilyen lelkületek voltak, tehát már zsinagógából valók is. Azt mondja, sokan hittek azért közülük. Lám, ők másképp viszonyultak az írásokhoz, mint a tesszalonikabeliek, ott csak néhányan. Ők, akik kutatták az írásokat, és utána jártak, azt olvassuk, sokan hittek közülük. Tehát a zsinagógához tartozó zsidók közül is. Sőt, az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Hát vajon miért emlegeti kétszer is, hogy az előkelő asszonyok? Ugye egyrészt azt említeném meg, hogy ugyan az evangélium mindenkinek szól, de sokszor tényleg így van, hogy a nők nagyobb számban, fogékonyabban fordulnak hozzá. A Biblia leírja, hogy még a Jézus női követőit is sorolja, ők sem voltak kevesen. És ez azért bátorító, mert szokták mondani, hogy nincs esély egyenlőség, és hogy még mindig férfi alapúak a társadalmak, na de az Isten országa dolgában a nőknek megbecsült helyük van. Már Jézus tanítványai korában is az volt, és mondja is, hogy itt is sokan közülük, és még az előkelő asszonyoknál sem zárták el az előzetek, nyitott szívvel fogadták az evangéliumot közülük sokan. És azt mondja, de az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is. Pál apostol később a korintusiakhoz írt levélben írja, hogy, és majd éppen az aténi élményeknél látjuk, amiről mindjárt szó lesz, hogy sokszor a szellemi büszkeség, vagy a rang, vagy egyebek visszatartanak az embereket attól, hogy elfogadják az evangéliumot, mert mások véleményétől függ, társadalmi konvencióktól függnek. De ez bátorító, hogy nem mindenki. Ugye emlékezzünk arra a bizonyos gazdag ifjúra az evangéliumokban, a zsidó főtanács tagja volt, sok vagyona volt, és bár megindította, amit Jézustól hallott, és odafutamodott, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, de végül mégis megszomorodva elment, mert a rangja, a vagyona megkötözte. De nem mindenki van így. A legmagasabb társadalmi rétegek közül is vannak, akik nyitott szívvel és teljes szívvel fogadják az evangéliumot, akkor is így volt, ma is így volt. Tehát itt nincs kizárva egy társadalmi réteg sem, mert így olvastuk itt is, hogy sokan hittek a zsidók közül is, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Aztán nézzük, a történet már ismerős, hogy folytatódik itt is. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokaságot ott is felháborították. Tehát nem értették be, hogy a saját városukban csináltak egy zendülést ellenük, most Béreába is nem resteltek utánuk menni és ezt megcsinálni. Így olvastuk, de akkor mindjárt kibocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé, Sílás és Timóteus azonban ott maradtak. Tehát nem várták meg, hogy itt nagyobb ribillió legyen, ugye, ahogy Jézus is mondta, valahol nem veszik be a beszédet, menjetek a következő városba, és akkor ő ment ugye a tenger felé, de két munkatársa, akik ugye azért nem voltak annyira célpontjában az üldözésnek, ott maradtak, hogy a béreai gyülekezetet megalapozzák. Akik pedig elkísérték Pál, tehát úgy látszik a bérea beliek közül, elvitték őt egész Aténig, és onnét visszamentek azzal, hogy jöjjön utána Timóteus és Sílás is mielőbb. Tehát így Pál egyedül érkezett Aténbe. Noha, ahogy a Jézus tanította az evangélium hirdetésére elhívottokat, hogy kettesével dolgozzanak, Pál is mindig egy munkatársal dolgozott, most ezúttal a körülmények úgy hozták, hogy mivel ezek Béreában maradtak, most Pál egyedül érkezett meg Aténbe, az ókori műveltség fellegvárába. Ugye ez már a római birodalom időszaka és a birodalmi főváros Róma, de Atén nem vesztette el a fényét, és kulturális és szellemi vonatkozásban felette állt Rómának. Ugye nem véletlenül beszélünk ma is görög-római civilizációról, mert ugye a katonai erő, a nyers erő az a rómáé volt, de a kulturális vonatkozásban, művészet, tudományok vonatkozásban a görög kultúra felette állt a rómaiak és a rómainak, és azt tisztelték is, és nagyrészt át is vették. Tehát ide érkezik ebben a fontos központba Pál, és most olvasom egy kicsit egyben egy nagyobb szakaszt, hogy mi történt itt. Aténben pedig, mikor azokat várta Pál, hogy utána jöjjenek, a lelke háborog ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedett pedig azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, megint inkább úgy értsük, hogy érvelt, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Ugye, bocsánat, mégis megállok egy kis magyarázatra, ugye az ókori agórát, a híres piacot, ne úgy képzeljük, hogy zöldséget, gyümölcsöt, húst árulnak, árultak ott árukat is, de az volt egy ilyen népgyűlés helye, ahol mindenféle dolgot megbeszéltek, és így olvasom. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. Némelyek mondták, mit akarhat ez a csácsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdette nékik. És megragadván őt az Areopágusra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak elbeszélésében és hallgatásában. Ugye hát, aki ókori történelmet egy kicsit ismeri, ugye annyira jellemző ez a leírás, ugye rabszolgákkal dolgoztattak, termelő munkát ezeknek a görög városállamoknak a lakói nem végeztek, és az aténieknél ugye tudjuk, hogy még fizettek is a népgyűlésen való részvételért, és azt mondja, semmi másban nem voltak foglalatosak, ugye a fizikai munkát az nem illik egy ilyen polgárhoz, hanem azt mondja, nem voltak másban foglalatosak, mint valami újságnak elbeszélésében is hallgatásában. És ugye ezek is ismerősek, aki kicsit ismeri a görög filozófiát, epikúreus, sztoikus filozófusok, és elvitték őt az Areopágusra, ami hát egy olyan hely volt, ahol megvitattak dolgokat, előkelő hely, ahol ugye az eszmék találkoztak, és ahol ezeket elő lehetett adni, amilyen egyfajta szabad egyetem volt ez az Areopágus. És azt mondták, hogy hát ugye egyesek gúnyosan mondták, hogy ez egy csácsogó, mások azt mondták, idegen istenségek hirdetőjének látszik, ami egyébként nem volt veszélytelen dolog, ugye Szokratész halálára lehet emlékezni, és de mindest azt mondták, hát valami idegen dolgokat, valami újszerű dolgokat mond, hát hallgassuk meg. És akkor a 22. verstől olvassuk, hogy Pál apostol milyen beszédet mondott az aténi Areopáguson. Nyilván ez is csak egy tömör vázlata a beszédének, de ugye el tudjuk képzelni, hogy Pál apostol mennyire átérezte a felelősségét. Még nem tértem ki arra, hogy az elején így mondja, hogy háborgott a lelke, mikor Aténbe ment, mert látta, hogy a város bálványokkal van tele. Egy ókori író azt mondja, hogy Aténben előbb találkozik az ember valamilyen istenségnek a szobrával, mint emberrel. Tehát minden létező kultusz tele szobrokkal, ilyen művészeti alkotásokkal, az egész város egy múzeum vagy kiállító terem, de Pálnak a lelke, mit gondolunk, miért háborgott? Mi volt az, ami őt felzaklatta belülről? Hogy ezek az aténiek milyen nagyok a tudományban, milyen nagyok a művészetekben, és milyen tudatlanok az Isten hit felől. És most egy kicsit egy párhuzamot vonnék, megkérdezem, annyira hasonló ez az egész aténi beszéd, meg aténi körülmények a mi szituációnkhoz. Nem sokszor úgy van vele az ember, hogy ugye a lelke háborog, hogy emberek mindent tudnak, nagyok a technikába, van művészeti eredmények is, sok minden, de milyen tudatlanok a vallási hitbeli kérdésekben az Isten felől. Megvallom őszintén, én is ismerem ezt, hogy a lelke háborog, az én lelkem könyvesboltokban háborog. Azért háborog a lelkem a könyvesboltokban, mert ugye emlékszem, mikor a rendszerváltás után megláttam először ilyen új könyvestandokat, és ott mindenféle olyan szemetet, amire valamikor ugye azt mondtuk, hogy ez ponyva. Ez ponyva irodalom, ami értéktelen irodalom. És meglátta az ember mindenféle ezoterikus irodalom, meg nem tudom én, szex irodalom, meg egyebek. Hát akkor elszörnyedtem, hogy ilyen kínálat van, és akkor még emlékszem, Reisinger János nyugtatott, azt mondja, hát ez most csak eddig ugye tiltott volt, azért vigyáztak arra, hogy ilyen, ugye, talán emlékszünk, tartottak egyfajta irodalmi színvonal, meg stb. Voltak, hogy szörnyű dolgok, ugye, hát nem negatívumokat, nem akarom rózsaszínre festeni, ugye hát a cenzúra az nem volt jó dolog, de hát valahogy vigyáztak, hogy hát legyen egyfajta szocialista ízlésszint, és hát azt mondta a János, hogy hát most ugye ezek elfolytva voltak, most minden jön, de hidd el, ez csak átmenet. megkérdezem, csak átmenet lett. Ő is nagyon, nagyon optimista volt. És most, mikor én felmegyek, mert valamelyik családtagnak névnapja, születésnapja, valami van is, vagy valakinek ajándékozni akarok egy könyvet, elfáradok, hogy a sok szemét között valami hasznavehetőt találni, és akkor a lelkem mindig háborog. Azt mondom, hát ilyeneket esznek az emberek. Ez a kínálat. Erre van kereslet, erre van kínálat. És a valódi értékek, amint gondolkozni kell, amiből épülni lehet, nem utolsó sorban, valódi értékes vallási irodalom az nincs sehol. Úgyhogy tényleg meg lehet érteni, hogy Pál lelke háborgott, hiszen ő tudta, hogy mekkora kincs az, amit hoz, de ez ismeretlen, és ez nem is érdekli úgy az embereket. És akkor olvassuk a Pál beszédét, így olvasom a 22. verstől. Nagyon megfontolta, hogy mit mondjon. Tudta, hogy ez egy sorsdöntő, fontos pillanat. És nyilván fohászkodott Istenhez bölcsességért, hogy ezeket a tudós, tudatlan aténieket, hogy közelítse meg az evangéliummal. Előállván pedig, Pál 22. verstől olvasom, előállván pedig Pál az Areopágusz közepette mondta: aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találtam egy oltárt is, amelyre ez volt ráírva: ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuk határait. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel hogy azért Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. E tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Hát ha megfigyeljük ezt a beszédet, látjuk, hogy milyen nemes szép bevezetést választott Pál. Ugye ez egyébként érdekes, hogy találtak is régészek ilyen oltárt, ilyen maradványt, hogy az ismeretlen Istennek. Tehát volt valami ilyen sejtés, hogy hát ugye volt egy nagy panteonja, ugye egy sokisten hívő görögöknek, de volt egy olyan sejtés, hogy talán még mindig van istenség, akit nem ismerünk. És akkor Pál ezt ragadta meg, és azt mondta, akit ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem nektek. És megint hadd vonjak egy párhuzamot korunkkal. Ha az ember belegondol, hogy hányféle Isten kép van az emberek között, és többnyire mind fals, egyik sem egyezik meg a bibliai kinyilatkoztatással, akkor majdnem, hogy azt kellene ma is mondanunk, hogy most felejtsük el azokat az Isten fogalmakat, Isten képeket, most én egy ismeretlen Istenről szeretnék szólni. Mert a valódi Isten, akiről a Biblia beszél, aki magát kinyilatkoztatta a proféták által, az nagyrészt ismeretlen az emberek előtt. És akkor így folytatta. Rögtön az alapismeretekkel kezdte, mert az aténieknek az összes tudományuk ellenére az alapismeretek hiányoztak. Azt mondta, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Hát megint itt a párhuzam a mi napjainkkal. ma is ez az alapismeret hiányzik, ez az alapkő. Én azt szoktam mondani, Isten azért Istenben teremtő. Hadd magyarázzam egy kicsit. Ha az Isten nem a mindenség, az egész univerzum, a Föld, az ember és minden benne lévő dolog teremtője, akkor, hogy valaki foglalkozik-e az Isten kérdéssel, keresi-e az Istent, akarja-e megismerni, vagy nem, az tetszésnek a kérdése, ha úgy tetszik, hobbi kérdése. De ha az Isten teremtett mindent, és ha az Isten tart fenn mindent, ez abban a pillanatban létkérdés, sőt, erkölcsi kérdés. Mert az ember, mint teremtmény, tartozik neki valamivel. Tehát, ha a teremtés nincs a helyén, akkor az egész Isten hitnek nincsen alapja. Isten azért Isten, mert ő a mindenség teremtője, az ember teremtője, az ember fenntartója, a Föld és a világ fenntartója. És megkérdezem, ma rendben van az emberek között ez a gondolat? Dehogy. Ugye az emberek úgy gondolják, hogy van egy tudományos világkép, ami megbízható, miszerint ugye az egyszerű, először is volt egy ősrobbanás, ahogy a mi földünk kialakult, aztán az egysejtűből, aztán fokozatosan jöttek a bonyolultabb életformák, és egy evolúcióval, egy hosszú évmilliókon át tartó fejlődéssel alakult ki az a világ, ami most van. És az a döbbenet, hogy ezt a keresztény egyházak is átvették. Még a 19. században, pontosan 1959-ben, amikor megjelent Darwin Fajok eredete című könyve, amely először mondta ki, hogy az ember sem isteni teremtésnek a következménye, akkor még nagyon fölzúdultak a keresztény teológusok. Oda jutottunk már a 20. század végére, hogy már minden keresztény egyház bevette az evolúció tanítását. A római katolikus teológusok azok így próbálják egyeztetni a környezetünkben általánosan elfogadott evolúciótant és a bibliai teremtéstörténetet, hogy azt mondják, Isten az önfelülmúlás képességével teremtette az anyagot. Tehát az anyag hozta ezeket a dolgokat, de így próbálják megmondani, hogy különleges anyagot teremtett Isten, ami önfelülmúlásra képes, és abból jött ki minden. A protestáns teológusok azok meg úgy vágják el a csomót, hogy azt mondják, hát a Bibliából megtudjuk, hogy ki teremtette a világot, a természettudomány meg megmondja, hogy teremtette. De valójában nem lehet összeegyeztetni a kettőt. Mindenkinek csak egy pillanatra idézem a 10 parancsolat 4. parancsolatát, olyan világosan mondja, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, stb. Semmi dolgot ne tégy, azon is az indoklás, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Tehát egy külön parancsolat, a 10 parancsolat egyik parancsolata. Sajnos ugye a káték szintjén ez nagyon le lett rövidítve, de az eredeti szöveg, az kimondja a lényeget. Benne van a 10 parancsolat szövegében, hogy az Isten teremtett mindent, az eget, a földet, a tengert, a vizek forrás, és mindent, ami azokban van. Növényeket, állatokat, embereket. Isten abszolút teremtő és egyetlen teremtő. Az írás szerint. Most ugye nem térhetünk ki arra, hogy mai napig is az elit természettudósok egy része is ezt komolyan veszi már, mások kitartanak különböző szubjektív okokból az evolúciós elmélet mellett, de minden esetre a mi világunkban is az embereknél itt kell kezdeni, hogy az Isten a teremtő. Ez a mindennek az alapja. És hogy ő a fenntartó. Na ezt még kevésbé gondolják az emberek. De milyen kifejezéseket használt Pál apostol? Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent, folyamatosan ad. Aztán milyen érdekes a 26. vers, és ebben az ókori társadalomban milyen nagy dolog volt, hogy azt mondta Pál, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Más szavakkal mi következik ebből? Mindenki a fele barátom. Mindnyájan testvérek vagyunk, mindnyájan Isten teremtményei vagyunk. Ez az emberek közötti egyenlőségnek az alapja. És hát ebben az ókorban is, de, hogy hát a rabszolga nem ember, és vannak a barbárok, és vannak a görögök, ha műveltek is. Mindenféle kasztrendszer volt akkor is. De ez a Pál mondása, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremt. Tehát mindenki teremtmény, mindenki egy szinten van, minden ember egyenlő. Ez egy óriási forradalmi mondat volt. És azért ma újra szükség van rá. Ugye a felvilágosodás idején azért közvetve igazából akkor is a kereszténységből származott, sőt már az Ószövetségből, hogy egyenlőség, testvériség. Ugye emlékszünk ezekre? Szabadság, egyenlőség, testvériség, hármas jelszó. De ma már hol van ez? A felvilágosodás korához képest ma már hol vannak emberek az úgynevezett jóléti társadalmakban, vagy fejlett országokban is, hogy komolyan vegyék az egyenlőséget és a testvériséget minden emberre vonatkozóan. Aztán nézzük tovább. Ugye utalt arra is, hogy az Istennek tervei vannak, nem irányítja, mert itt a bűn, meg a bűn szerzője az Úr, de ellenőrzése alatt tartja, ami a Földön történik, meghatározva előre rendelt idejüket, lakásuk, határait, Istennek áttekintése is terve van az egész emberi történelmet illetően. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Na, megint itt van az ismeretlen Isten. Ugye a legtöbb ember, ha azt hallja Isten, hát ha van is, valahol messze az univerzum mélységében. De itt azt mondja, hogy nincs messze, milyen fogalma? Egyikünktől sem. Ami ugye mit mond, hogy minden egyes emberre odafigyel, minden egyes embert ismer. Talán valamikor régebben elmondtam, hogy nekem is az első meghatározó élményem, amikor kezdtem érdeklődni, hogy mi is van abban, amit én el akarok utasítani magamtól, akkor a 139. Zsoltárnak azok a sorai, hogy így mondja a Zsoltáros Istenről, hogy te járásomra, fekvésemre ügyelsz, tudod ülésemet, felkelésemet, messziről érted gondolatomat, minden utamat jól tudod. És én annak idején szinte, hogy beleborzongtam ebben, mert én nekem is ilyen átlagos istenképen van, volt, hogyha van, valahol. De hát itt törődik, vagy foglalkozik velem egy emberrel, és mikor ezt hallottam, mi az, hogy ülésemre, meg a felkelésemre, meg tudod a felkelésemet, meg a lefekvésemet, hát ezt az ember hányszor csinálja az életben. Létezik, hogy az Isten erre minden ilyen kis apró mozzanatot figyelemmel kísér az életünkben. Létezik, hogy messziről érti a gondolatunkat, nyelvemen sincs a szó, ő egészen érti, tehát tulajdonképpen jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Ugye erre utal Pál apostol, mikor azt mondja, valójában nincs messze egyikünktől sem. Mert egyrészt, mint valamikor Salamon mondta, az egek egei sem fogadhatják be, ő egy végtelen személyiség, de a Szentlélek által jelen van, és minden egyes emberre a legkisebb részletekig odafigyel, csak semmi erőszakosság nincs benne is, nem tör be az életünkbe, ha nekünk erre igényünk nincs. De minden tud rólunk, és ott van körülöttünk. Jézus azt mondta a földi életében, nektek még a hajatok szála is számon vannak tartva. Valamikor az Ószövetségben Dávid az egyik zsoltárában azt mondja Istennek, amikor ilyen nagyon keserű élethelyzetben volt, szedd tömlőd be könnyeimet, nem tudod, avagy nem tudod-e azoknak számát. Mintha ugye nyilván költői túlzás azért, hogy azok a könnycseppek száma, de azt akarja mondani, hogy minden bánatom, minden sírásom, minden problémám, ez is te előtted ismert. Tehát nincs messze egyikünktől sem. Aztán ünnepélyesen mondja, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek, és most idézi, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Itt Pál apostol pontosan meg lehet állapítani, hogy egy Aratusz nevű harmadik századbeli, időszámításunk előtt harmadik századbeli görög költőt idéz, az pedig valószínűleg egy Kleitész nevű korábbit, és az apostol ugye tisztában van a görög irodalommal, és onnét ragad ki egy gondolatot, hogy közel hozza hozzájuk, hogy hát látjátok, a ti költőitek is ráéreztek, hogy az Isten nem valamiféle aranyhoz, ezüst, meg fafaragáshoz, meg ilyenhez hasonlatos, hanem akkor költőitek is mondták, az ő nemzetsége vagyunk. Ezt más szóval így lehet mondani, Istennel rokon lényeknek teremtettünk. Tehát a családfánk az Istenhez köt minket, mert a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Egyszer valaki azt mondta, nagyon találó mondás volt az evolúciós elméletekkel kapcsolatban, hogy mely szerint az ember a magasabb rendű gerinces emlősöktől származik, azt mondta, olyan szenvedélyesen akarják az emberek Istent kitagadni a maga jogaiból, hogy az ember emiatt inkább még a királyi származásáról is lemond. Arról, hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Jézus mondta egyszer földi életében, hivatkozott arra, hogy a 82. Zsoltár minket embereket Elohimnak nevez. Az Elohim héber szó az Istent, istenséget jelent, de jelölhet angyalokat is, és jelölhet embereket is, mint Istennel rokon lényeket. Tehát tényleg jól fejezte ki az ókori költő, hogy az Isten nemzetsége vagyunk, vele rokon lények, Elohimnak is neveztetik az ember, mint maga az Isten is. És akkor Jézus erre úgy hivatkozott földi életében, azt mondja, az írás azokat is Elohimnak mondja, akikhez az Isten beszéde hangzott. Tehát az ember méltóságát abban határozza meg a Zsoltár ige, amire Jézus is hivatkozott, hogy az Isten szól az emberhez, beszél vele. Ezzel rejlik az ember méltóság, hogy Isten gondolatokat közöl vele, Isten beszédbe, párbeszédbe bocsátkozik az emberrel. Tehát ugye az nagy dolog, ha valakivel beszélni tudunk, az már rokon lény, igaz? Mikor a Bibliában olvassuk, mikor az Isten megteremtette Ádámot először, aztán azt mondta, elvonultott előtte az állatokat, de egyet se látott, no, beszélni nem tudott velük. És mikor Évát megteremtette, akkor azt mondta, ez már csontomból való csont, ez már asszony embernek neveztessék, ez már az emberi nemzetségből való, ezzel beszélni lehet, ezzel gondolatot cserélni lehet. Nos, tehát az Isten is az embert a maga képére, hasonlatosságára teremtette, mert az Isten beszéde hangzik hozzá. És akkor utána így folytatta az apostol, e tudatlanság idejét azért elnézvén az Isten, most pontosabban nem parancsolja, felszólítja az embereket, mindenkit mindenütt, hogy megtérjenek. Megtérjenek, ez más szóval azt jelenti, hogy egy fordulatot tegyenek az életükben, és megbékéljenek az Istennel, és visszaállítsák a kapcsolatot Isten között és közöttük. És utána így folytatta, mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfi által. Na, ennél tömörebben nem is lehet a végső egyetemes ítéletről szólni. Rendelt egy napot, ennek van meghatározott ideje. Megítéli a föld kerekségét, tehát ez minden emberre vonatkozik. És ki az, akiről azt mondja, egy férfi által? Maga Krisztus. Ugye Jézus mondta a földi életében, hogy az atya nem ítél senkit. Az ítéletet egészen a fiúnak adta. Jézus Krisztus a végső egyetemes ítélet bírája, valami csodálatos rendelkezés Istentől, hogy az a megváltó, aki emberré lett, aki az életét adta az emberért, aki elszenvedte az emberi bűn büntetését, hogy az ember ingyen kegyelemből visszakaphassa az örök életet, bűnbocsánatot nyerjen, ugyancsak ő a bírája. Nem csodálatos intézkedés ez? Hát, hogy a bíró megmenteni akar, e felől senkinek nem lehet kétsége. Ha nem tud megmenteni, mert azt mondja, igazságban, megítéli a földkárség igazságban. Azzal együtt, hogy ő a bíró, de ő igaz bíró, és igazságban történik az ítélet, akkor csak az ember az oka, ha nem lehet rajta segíteni. És azt mondja, bizonyságot tévé mindenkinek azáltal tudnilik ő róla, hogy feltámasztotta őt halottaiból. Hát úgy gondolom, hogy az apostol most akart rátérni arra, hogy Jézus személyéről többet mondjon. Azzal kezdte, hogy mindnyájunknak közünk van hozzá, akár ismerjük őt, akár nem, akár hisszük, akár nem, mert ő lesz a végső egyetemes ítéletben minden ember bírája. És ezután akart nyilván rátérni, hogy többet mondjon az ő földre jöveteléről, az ő személyéről, haláláról, feltámadásáról. Most először csak azt említette, hogy ő valóban isteni lény, és ő mindenkinek a bírája, az annak bizonysága az, hogy feltámasztotta Isten a halottaiból. De nem tudta tovább mondani, mert így olvassuk a 32. versben, mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Miért volt a görögöknek olyan elképzelhetetlen, hogy halálból feltámadni? mert ők azt vallották, és tulajdonképpen innét ment át a kereszténységbe ez az eszme, hogy van, az ember áll egy alacsonyabb rendű anyagi testből, és egy magasabb rendű természettől fogva halhatatlan lélekből, egy lélek szubstanciából, és mikor az ember meghal, az tulajdonképpen pozitív dolog, mert ez a magasabb rendű halhatatlan lélek kiszabadul az alacsonyabb rendű anyagi testnek a börtönéből, és az azonnal tovább él. Hát, hogy a testben feltámadni, úgy megvetették a testet, a matériát, ugye csak a szellem valami, hogy ez nekik elfogadhatatlan volt, fölfoghatatlan. És ezért gúnyosan mondták, hogy majd még meghallgatunk téged e felől. Hát ugye ez bolondokat beszél, hogy test feltámadását, mire jó az. És ugye milyen, ez mennyire erős volt ez a görög gondolkozás, teljesen átment a kereszténységbe, pedig eredetileg a Biblia csak arról beszél, hogy az egész ember meghal, és az egész ember feltámad. És ebben valami óriási ígéret is van, hogy a feltámadáskor testestől, lelkestől támad fel az ember a személyiség azonosságával. Nem arra kell gondolnunk, hogy valami furcsa lélek vagy kísértett állapotba kóvályognak a, ugye a korábban meghaltak, vagy az ember is ilyen állapotba jut halála után. Az írás azt mondja, nem, az egész ember alszik, mintha csak egy mély álom lenne a halálban, és Isten ugyanazt az ember testestől, lelkestől, a személyiség azonosságával megismerhetően, a vonásait illetően is feltámasztja az utolsó napon. És végül így fejeződik be a 33. versben, és ilyen módon Pál kiment azok közül, nem folytathatta tovább a beszédét, ellenállásba ütközött. Azt mondja, némely férfiak azonban csatlakozván hozzá hittek. Úgy lehet elképzelni, hogy némelyek azok közül, akik a beszédét meghallgatták, mikor ő távozott onnét, utána mentek, hozzá csatlakoztak, többet akartak hallani ezekről a dolgokról, és megemlíti, ezek között volt az Areopágita, a Dienes is, tehát valaki ismert személy lehetett, akinek valami feladata lehetett ott az Areopágoszon, és egy Damarisz nevű asszony, és mások ővelük. Tehát Athénben csekély eredménye volt az apostol bizonyságtevésének, de mégis voltak néhányan, akiket ugye név szerint is megemlít, akik itt elfogadták az evangéliumot. És ebben az a bizonyság van, hogy a szellemi büszkeség, az sokszor a zsidóknál az előítélet, a görögöknél a szellemi büszkeség nagyon komoly akadálya volt annak, hogy igazán megértsék az evangéliumot. De ismétlen vigasztaló, hogy mégis itt is reménytelen embercsoport, ahol senki sem hallgat az evangéliumra, valójában nincsen. Hát egy kicsit hosszúra nyúlt a mai témánk, bocsánat, ennyire túl nem léptem az időt mostanában, de ez az athéni beszéd, ez nagyon-nagyon gazdag és tartalmas. Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? Igen, nagyon jó a kérdés. Ez azt jelenti, hogy az ókori pogányok szó szerint úgy gondolták, hogy ha építenek egy szentét, annyira antropomorf, emberszabású módon képzelték az isteneiket, azt gondolták, hogy ott lakik. Ugye gondoljunk arra, a babilóniaiak még ételt is tettek az istenük elé, ugye? És ugye azt gondolták, hogy az valóságosan egy istenségnek a szentélye, a lakhelye. Ugye a zsidóság soha nem gondolkozott, így sokkal magasabb rendű istenképük volt. Ugye már amikor a csodálatos jeruzsálemi templomot fölépítették Salamon idején, ami egy világcsoda volt, egy rendkívüli valami, a templom szentelési imájában Salamon mégis azt mondta, hogy hát az egek egei nem fogadhatják be az Istent, az egész univerzum sem, mennyivel a kevésbé a ház, amelyet én építettem. Tehát semmiképpen nem gondolkoztak azt, hogy Isten oda van fixálva, ott van az ő lakhelye. De ez nem azt jelenti, hogy Isten nem lehet jelen láthatatlan a Szentlélek által egyes Isten tiszteleteken, egyes templomokban, de nem azt jelenti, hogy ez törvényszerű. Ennek feltételei vannak. Egyszer kaptam éppen Erzsike, a te lányodtól, Laurától egy nagyon kedves képet, vagy nem is tőle, lehet valaki mástól, ő szokott mindig kedves képeslapokat küldeni. Valaki küldte, Skóciában járta, most már tudom, igen, egy fiatalember, aki Skóciában járt, és ő küldött nekem onnét egy képeslapot, egy híres festőnek a képe, majd előkeresem, és legközelebb megpróbálom elhozni, és így közreadom. Egy nagyon híres kép. Kép az ábrázol egy ilyen gótikus templom belsőt, ahogy szokott lenni, abban olyan félhomály uralkodik, és a belátni, ugye tiszta, üres a templom, semmit sem látni benne, csak a félhomályt és ott a színes ablak üvegből egy kicsit ott a templom legvégén, és elől pedig ott a padsoroknak a végén egy szegény asszony, egy olyan koldus asszony féle térdepel, és akkor a kép ott ábrázol egy ilyen fényes Jézus alakot, ahogy ennek az asszonyra így áldóan a kezét fölé terjeszti. Tehát a képnek az a mondani valója, hogy az egész templom üres, az Isten itt nem lakik, de itt van egy szegény, őszintén imádkozó, itt valahol a leghátul, és ott az Isten jelen van. Egyébként nincs jelen. Szóval ezt akarta kifejezni a festő ezzel a különleges festménnyel, és azt mondhatjuk, hogy így is van, az Isten ott van jelen, láthatatlanul a Szentlélek által, és eleveníti meg az igehirdetést, és dolgozik az egyes emberek lelki világában, és ad nekik megnyugvást, reménységet, áldást, megvilágosodást, ahol emberek őszintén keresik az Istent. Tehát ez nem így van, hogy mindenütt, amit egy templomot emeltek az Isten tiszteletére, és ahol folyik valamilyen Isten tisztelet, Isten, hogy így mondjam, kötelezőnek érzi, hogy ő ott jelen legyen, ha már megtisztelték egy ilyen épülettel, és ott róla szólnak. Ugye Jézus mondta a hegyi beszédben, nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az Ószövetségi sátor, az ugyanaz volt, mint ugye az alapeszméje, ugyanaz volt, mint a jeruzsálemi templomnak, és az mind a sátorban, mind a jeruzsálemi templomban, olykor, a szentek szentjében, ragyogó kötfényességében megjelent, ez volt a templom szenteléskor, és az Isten jelenlétének a szimbóluma. De az nem volt ott állandóan, és szó nem volt arról, hogy ez feltétlen, mert például azt olvassuk, amikor Jeremiás idején már nagyon elfajult a nép vallási erkölcsi állapota, akkor a prófét által Isten ezt üzente, ne mondogassátok az Úr temploma ez, mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat, akkor lakozom veletek ezen a helyen. Meg is mutatom, hol van, mert ez alapvető válasz a te kérdésedre, Gabika, és ez érvényes nem csak az Ószövetségben, az Új Szövetségben is. Ugye azt is mondta, üzente Isten Ézsaiás által, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ez is döbbenetes szavak. Azt mondta, hogy ünnepeitek terhemre vannak, elfáradtam viselni, mert közben gonoszságot cselekeztek. Tehát nem így van, hogy így mondjam, az Istent oda lehet bárhova rendelni. Ő erkölcsi lény, így olvasom Jeremiás könyve 7. fejezetében, és az alapelmondom mindenkorra érvényes. A Jeremiás könyve 7. fejezetének az első versétől olvasom, tehát Jeremiás 7, az első 7 verset olvasom, talán még egy kicsit tovább is, a 11-ig. Nagyon kemény beszéd, de ez az Isten ma is érvényes szava. Azt mondja, az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak mondván, állj az Úr házának ajtajába, és kilásd ott a beszédet, és mondjad. Halljátok meg az Úr beszédét, minti júdabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok az Urat. Na, mielőtt tovább mennénk, mi lenne, ha ma az Úr oda küldene egy prófétát templomok ajtajába, és azt mondanak, hogy ki is bejárnak azoknak, kiásd ezeket a szavakat. Na, csak gondoljuk el, mikor tovább olvassuk. Így szól a seregek ura. Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletemek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván az Úr temploma ez, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember és a fele barátja között, ha jövevényt, árvát, özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan vért ki nem mondtotok, és idegen Istenek után sem jártok a magatok veszedelmére,
akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak adtam öröktől fogva mindörökké. Ímé ti hisztek a hazug beszédeknek haszon nélkül. Nem, de loptok, öltök és paráználkodtok, hamisan esküsztök, és a Baálnak áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. És eljöttök, és megállottok előttem a házban, amely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok, megszabadultunk, hogy ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek. Vajon latrunk barlangjává lett ez a ház, ti elettetek, amely az én nevemről neveztetik? Én is látok, azt mondja az Úr.
Elég döbbenetes beszéd, nem? Óriási hatása lehetett, hogy a prófétának ezt kellett ott ismételgetni a ki és bejárók között. Tehát, hogy Isten jelen van egy templomban, jelen van egy Isten tiszteleten, annak feltételei vannak. Vannak-e ott őszinte Istent keresők? Ugye Jézus mondta földi életében, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, és az Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Tehát ezek kedvesek előtte, ezeknél van jelen, ezekre figyel oda, akik lélekben és igazságban imádják őt. Ennyi a válasz. Van-e valakinek más, valakinek kérdése, vagy mondani valója? Tessék, szívesen válaszolok rá. Az tulajdonképpen egy ilyen tarka csarnok, ahol ők össze szoktak gyülekezni, innét ered a név, hogy sztoikus, de ennél fontosabb, hogy mit vallottak. Ők hittek ez Isten létezésében, de az istenséget nem személynek gondolták el, abszolút nem személynek, hanem teljesen személytelennek. Minden esetre azért a sztoikusoknak legalább voltak erkölcsi elveik, tehát nem ilyen élfajhászok voltak, hanem voltak. Tessék, az az ellentét. Az az ellentét, igen, akik életélvezet, stb. Biztattak. A sztoikusok, azok azért hittek, hogy erkölcsi elvek fontosak, de az istenképük nekik is nagyon gyarló volt. Szóval ők is úgy gondolták, hogy valamilyen világlélek az istenség, valamiféle világszellem vagy világlélek, de személyes Isten, teremtő Isten, ez a fogalom náluk sem létezett. Hát ez egy elképzelés, emberi elképzelés. Ugye ez egyébként, hát ugye a hinduizmusban nagyon erőteljes szintén, ugye a Brahma, a Brahman, ugye ő a minden egy, a végső, a világlélek, és ugye ezt különböző vallásokban az emberek elképzelik, a kifejezhetetlen magasabb rendű, ugye, de ezt ma is sok ember azt gondolja, ezt ilyen nyári táborba döbbentem meg, mert ugye ifjúsági táborba például mondjuk ott van 20 fiatal egy ilyen jurtába, ott a bózsvai táborban, és beszélgetünk velük, és hát köztük olyan gyerekek, akik soha vallásról, hitről nem hallottak, de olyanok is, akiknek a szüleik vallásosak, és ők ilyen környezetben nevelkedtek, és mert élénken az emlékezetemben van egy eset, megkérdeztem ezeket az ilyen tizenéveseket, hogy most Istenről ők mit gondolnak? Az Isten személy, vagy nem személy? Én mondtam, hogy az emberek vannak, akik személytelennek gondolják, van, akik egy élő személynek hozzá, ahogy mi személy vagyunk, ő is az. És a gyerekeknek megdöbbenésemre, ha 90%-a még azoknak is, akik vallásos neveltetést kaptak, azt mondták, Isten személytelen, egy személytelen erő. Ennyire torz Isten képük van az embereknek. Ugye, mikor valakik azt bizonyít, hogy hát Isten nem lehet egy személy, hát ő csak valami személytelen lélek lehet, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy valaki már mondja meg, hogy miért magasabb rendű a személytelen, mint a személyes. Mikor még az ókori, ugye, drámaíró Szofoklész is azt mondta, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél. És miért csodálatos az ember? Mert személyiség, mert agya van, mert tudata van, mert egy alkotó személyiség. Hát akkor most miért kéne azt gondolni, hogy Isten akkor magasrendű, hogyha ő csak valamiféle testetlen, személytelen, lebegő lélek. És ugye itt is megint beleütközünk abba, hogy az Isten nemzetségéből valók vagyunk, ugye? Tehát nekünk van tudatunk, nekünk van személyiségünk, és az Istennek is van. Ezt Jézus így fejezte ki földi életében, azt mondta, Isten lélek. Ami azt értette, aki olyan hozzánk hasonló, akinek lelki világa van. És azt mondja, akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És ez tulajdonképpen rendkívül boldogító, nem? Ugye amikor Jézus azt mondta, így imádkozzatok, mi atyánk. Ugye? Tehát ne valamit embertől teljesen idegen, furcsa, valakinek képzeljük az Istent, hanem úgy, mint mi is az ő rokon, vele rokon lények, vagy maga képére teremtett. Az Isten is személy, őnek is tudata van, lelki világa van, együttérző, gondolkodók, teremtő Isten. Tessék. Igen, na de az viszont nagyon jó, hogy amit mondtál, hogy a görögök személyesnek képzelték el az isteneiket, de ugyanolyan nyomorult emberhez hasonló, ugye hát aki kicsit ismeri a görög mitológiát, féltékenykednek, veszekednek, marakodnak, gyilkolásznak, ugye, tehát így képzelték, ilyen tiszta emberszabású isteneket gondoltak el. Ez a másik véglet. Ugye hát a sztoikus filozófusoknak ennél magasabb rendű istenképük volt, de az ugyanúgy falsolt más irányba. Tessék? Igen. Igen, ez is egy érdekes felvetés. Ugye a Biblia beszél például Isten trónja körül, akiket csak így nevezett meg János apostoli jelenések könyvében, akkor látta, hogy zóé, élő lények. Nem tudta közelebbről meghatározni. Tehát biztos, hogy vannak számunkra ismeretlen valóságok, de azért maga Isten azt mondja minket a maga képére hasonlatosságra tehát bizonyos mértékig jogunk van magunkból is visszakövetkeztetni, és valahányszor proféták, apostolok látomásban szemtől szemben nem láthatták, a bűneset óta ember szemtől szemben nem láthatja, de mindig azt mondták, valaki emberhez hasonló. Tehát az atyát, a fiút, ráadásul a fiúval kapcsolatban még mást is mondanunk kell, mindenképpen testi valóságban is kell elgondolnunk, és úgy is, hogy még külsejében is hasonlók vagyunk. Egyébként ez a héber kifejezés, mikor azt mondja, hogy teremtette a maga képeire hasonlatosságára, a szelem udömút, és a szelem a szobor eredetileg. És még a nagyon liberális 20. századi teológusok is elismerik, hogy ez külső hasonlóságra is utal. Tehát, hogy az ember még külsejében is hasonló az Istenhez. Persze nem ám a mostani elkorcsosodott állapotunkban, mert nagyon érdekes, a Bibliában azt olvassuk, hogy a vízözön előtti emberek, ugye miután a teremtéskor került ki az ember az Isten teremtő kezéből, akár kell olvashatja Mózes első könyve, 6. fejezet, 4. versében, azt írja, óriások voltak a földön, és elejétől fogva híres, neves emberek voltak. Tehát mi már valószínű, ugye nagyon elkorcsosultak vagyunk ezekhez az első 10 nemzedékhez, az élettartam is lecsökkent, és ugye azt mondja, hatalmas szellemi erejük volt, és óriások voltak. Ugye aztán a Bibliában olvasó, hogy fokozatosan ugye ezek tűntek el, tehát mondjuk olyan annyira antropomorf istenképet ne alkossunk, mondjuk, hogy az Isten körülbelül olyan magas, mint nálunk az átlag, és körülbelül ugye ahhoz hasonló, de minden esetre a Biblia kifejezi az, hogy külsejében is önmagához hasonló teremtette az embert, és közvetve proféták, apostolok is erről nyertek benyomást. Na most, ami pedig a fiút illeti, a második isteni személyt, Jézus Krisztust, őróla azt tudjuk, hogy emberré született, földi anyától, ugye, Dávid családjában, Máriától, és a Biblia azt mondja, hogy ebben az ember fiaként támad föl, tehát egy megdicsült, magasabb rendű testben, de ugyanazzal a külsővel, ugyanannak a személyiségnek az azonosságával, ahogy ő, mint itt a földön élt, és ebben tért vissza a mennybe. János apostol, mikor látja őt ugye a század végén látomásában, az mondja, hasonló az ember fiához, isteni dicsőségében, de hasonló. Hogy Isten országában meg lehetett tudni már, bocsánat a kifejezését, hogy nézett ki Jézus azelőtt, mint emberré lett, nem tudom. De minden esetre a Biblia azt mondja, hogy őt Isten ezzel is kifejezte, hogy az örökké valóságra az elveszett emberiségnek adta, hogy az ő emberfia külsejét meg fogja őrizni az örökké valóságban. Örökre összekapcsolta magát az emberiséggel. Ami pedig a szent lelket illeti, nagyon helyesen mondtad, hogy ugyan a Biblia soha nem ábrázolja a testi alakban, ugye az csak szimbólum volt, hogy galábként alászállt Jézusra, de mindazonáltal teljesen azt írja, hogy személy. Hogy létezik ilyen valóság, hogy nem testi, de mégis személy, és isteni személy, ezt csak az Isten országába tudhatjuk meg. Erről kinyilatkoztatás nincs. Nagyon találóan mondta valaki, hogy hogy azokat a titkokat illetően, amelyeket Isten nem nyilatkoztatott ki nekünk embereknek, hallgatni arany. Úgyse tudunk semmi okosat. De is ragaszkodni a tényszerűséghez, amit az írás mond, mert sokszor érzékeltető, hogy vannak dolgok, amelyeket nem tudunk itt földi mi voltunkban megérteni vagy felfogni, és csak azért vannak a Bibliában a tudomásunkra hozva, hogy ilyenek is vannak, hogy táguljon a fejünk, és tudjuk, még sok minden csodálatos és ismeretlen valóság létezik Isten világában, például a Szentlélek személye is ilyen. Nekem a Szentlélek személyével kapcsolatban mindig Ady Endrének egy versora jut eszembe, noha ő nem Bibliára alapozott protestáns volt, de nem Biblia kutató vagy Biblia olvasó, de a költőnek az ösztönös érzésével mégis jól fogalmazott. Ez egyik versében azt mondja, ugye, hogy Istenről, hogy hallom, amint a szívemben lépked, és Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Ugye ezzel mégis azt fejezte ki a töltői ráérzéssel, hogy a Szentlélek csak az, aki belül tud az emberben szólni, de azt mondja, mintha a szívemben lépkedne, és mintha kérdezne Ádám, hol vagy, hallom a belső hangot, és párbeszédbe tudok elegyedni vele. Tehát mégiscsak valóságos, akkor is, ha nem tudjuk testi alakban elgondolni. Van-e még esetleg valakinek? Tessék? Igen, hogy legyen egy rendkívüli előadás. Jó.
És hogy Darwin istenhívő volt-e?
Nem. Olyan értelemben nem tagadta Isten létezését, de vannak ilyen mitoszok, hogy a halál előtt megtért, meg hogy szóval ő nem tagadta Isten létezését, de majd hozok konkrét idézetet, amikor egy levelében aztán azt írja, hogy ő megbánta, hogy bizonyos alkalmazkodásból, hogy ne legyen akkor a botrány, azért teremtőről beszél, de valójában ő nem hisz. És azt is mondta, hogy nem hiszem, hogy valaha is volt bármiféle kinyilatkoztatás. De külön érdekes ám az is, nehogy szegény Darwin, ő is egy áldozat. Mert a korabeli tanítást őt... Tessék? De nem csak az, hanem olyan értelemben, hogy ő leírja azt, hogy őt a kereszténységtől eltaszította az, amit a pokolról meg a kárhozatról hallott, és azt mondta, hogy ha ebben hinnék, akkor azt kellene hinnem, hogy apám és mások azok ott szenvednek, és elutasította. Tehát egy téves beállítású kereszténység volt az, amit ő eltaszította, és indult el teljesen más utak. Na, erről megígérek egy plusz előadást, jó? Megígérek egy plusz előadást, jó? Valahogyan még arra sort kerítünk ennek az évnek a végén, jó? Viszontlátásra!